egy kicsit kakukktojás lesz ez az előadás, mivel nem magyar szerzővel foglalkozik, ezért is tettük a végére. Szerettem volna magyar párhuzamokat találni hozzá, de végül nem sikerült, még nem magyar párhuzamokat sem sikerült találnom. De ez valahogy a dolog lényegéhez tartozik. Ennek a címben irodalmi önaukciónak nevezek, tehát amikor valaki még életében a saját megjelenés előtt álló műveit aukció keretében, árverés keretében próbálja értékesíteni. Ez ugye a kutatócsoportnak a logója, amit Bátori Anna tervezett. Tehát két műről vagy műcsoportról lesz szó. Ezek Goethe életének különböző szakaszaiban voltak meghatározók vagy készültek. Ugye az első 1797-ben a Hermann und Dorothea című eposza. Ez a Goethe pályájának a középső szakaszában egy hosszabb alkotói csend után kezd el újraírni a 90-es években. Ez azért is érdekes ez a mű, ez egy hexameter formában írt kis eposz, ami kifejezetten ilyen Homérosz parafrázisnak, ugye nem sokkal korábban jelennek meg Johann Heinrich Vossnak a német Odüsszeje és Iliász fordításai, és kifejezetten erre rájátszva ír meg egy jelenkori témát, egy szerelmi történetet, egy a francia forradalom után Franciaországból menekült német lánynak és egy német Dorotának és Hermannak a szerelméről. Tehát egy ilyen patriotikus témát dolgoz fel. Ez lesz aztán Goethének a 19. században a legnépszerűbb műve. A másik pedig ugye a kései pályaszakaszban, nem sokkal Goethe halál előtt, az utolsó összkiadásnak a sajtó elrendezése, amelynek a munkálatai 25 és 27 között folynak. Ez az Ausgabe letzter Hand, az utolsó kéz által, utolsó szerzői kéz által gondozott 40 kötetben megjelent összkiadásnak a története lesz a másik témája az előadásnak. Tehát akkor a Hermann és Dorothea története az úgy kezdődik, hogy egy bizonyos Friedrich Fieweg nevű berlini könyvkereskedő keresi meg Goethét azzal, hogy ő almanakjába adjon szöveget, és Goethe a következő ajánlattal válaszol Fievegnek, ami a honoráriumot illeti. Tehát először is egy közvetítőt alkalmaz, egy bizonyos Böttiger nevű figurát, aki ekkoriban Weimarban a gimnázium igazgató, műkedvelő régiségbúvár, és ugye a Goethe személye körül sürgölődők egyike. És ezen ő közvetítette eleve a Fievegnek a megkeresését Goethéhez. És Goethe ezen a Böttigenen keresztül egy olyan ajánlatot tesz ennek a berlini könyvkereskedőnek, hogy honoráriumra nézve ő leír egy összeget, megad egy összeget, amit egy lezárt borítékban elhelyez, ezt átadja a Böttigerhez letétben. Ehhez képest ennek az ismerete nélkül várja a könyvkereskedő ajánlatát. Ha a könyvkereskedő által megadott ajánlat kisebb lenne, mint az, amit Goethe ebben a borítékban a saját igényeként, vagy követeléseként megjelöl, akkor abban a pillanatban vége van a tárgyalásnak, a borítékot visszaveszi a Böttigertől. Ha ez magasabb, fontos, hogy itt magasabb összeget jelöl meg itt, mint amit ő maga megad ebben a lezárt borítékban, akkor az üzlet megköttetnek, akkor az üzlet létrejön, viszont nem a Fieweg által megajánlott összegen, hanem azon az eredeti összegen, amit Goethe kikötött, és ebben a borítékban lezárt. Itt Fieweget látjuk, aki nem sokkal később Goethének levélben ezer birodalmi tallért ajánl ezért a kéziratért, annak abban a reményben, hogy ez az ajánlat nem lesz kevesebb, mint amit Goethe ugye megszabott ebben a lezárt borítékban. Ugye birodalmi talléról van szó, ami nem egy valóságos pénz volt, hanem ez egy a német-római birodalom egészére érvényes mérőpénz, amit különböző helyi pénznemekben ki lehetett fejezni, ennek majd a későbbiekben jelentősége lesz. De elég azt tudnunk, hogy 1000 tallér volt az ajánlat, amit Füvege juttatott ehhez. És amikor Goethe megkapja ezt az ajánlatot, akkor azt állapíthatja meg, hogy ez az ajánlat pontosan megegyezik azzal, amelyet ő maga is megadott a Böttigernek átadott levélben. Tehát ő ott 1000 tallért kívánt kapni a kéziratáért, és Füvek pontosan ennyit is ajánlott. És ezt a csodálatos szerencsés egybeesést Füvek a legnagyobb örömmel nyugtázza. Ugye emlékezhetünk rá, hogy az eredeti ajánlat arra vonatkozott, hogy akkor kapja meg Füvek a jogot, hogyha magasabb az ő ajánlata, mint a Goethe által megadott, de ezen itt átsiklanak, és az üzletet úgy is megkötöttnek tekintik, hogy egyezés áll fönn a titokban tartott ajánlat és a könyvkiadótól kapott tényleges ajánlat között. Közben valami még történt a háttérben, ez a bizonyos Carl August Böttiger, akin keresztül ugye ez a kommunikáció lefolyt Goethe és a könyvkiadó között. Ő ugyanazon a napon, amikor Goethe levelét továbbította a könyvkiadónak, ő maga is írt egy levelet Füvegnek, amelyben elmondja, hogy az a lezárt boríték, amiről Goethe beszél, az valóban nála van, úgyhogy most már Füvegnél van a labda, hogy mennyit bír és kíván adni ezért a kéziratért. Viszont annyit még hozzátesz, hogy ahogy érdeklődött Goethe más kiadóktól hasonló terjedelmű kéziratért mennyit kapott, ezért azt sugallja a Füvegnek, hogy ne licitáljon ön 200 frigyes arany alatt, amely 200 frigyes arany talán ki is találhatjátok, pontosan 1000 birodalmi tallérnak felelnek. Tehát föltetjük a kérdést, hogy Böttiger vajon tudta-e, hogy Goethe licitje mit tartalmaz, esetleg kibontotta ezt a borítékot, hogy aztán újra visszazárja. A lényeg az, hogy beleavatkozik ebbe a furcsa aukciós szituációba, és az ő sugallata határozza meg végül is azt az árat, amit a Böttiger, vagy amit a Füvek megajánl a Goethének. Goethe tudta nélkül. Jó, a második eset az a már említett utolsó Goethe által felügyelt összkiadásnak a munkálatai. Erre nézve Goethe 25 elején a Német Szövetségi Gyűléshez egy folyamodványt intéz. Ez egy informális szervezet volt, Frankfurtban székelt, de minden állam küldött egy követet, és ez folyamatosan ülésezett egészen, vagy folyamatosan létezett egészen 1866-ig, de különösebb jogkörei nem voltak. Tehát az, hogy Goethe ettől a szövetségi gyűléstől kér kiváltságot arra nézve, hogy egy privilégiumot kapjon minden német államra, Ausztriát is beleértve, minden német állam területére arra nézve, hogy ennek a kiadásnak eltiltsák az utánnyomását, ami a kornak egy teljesen bevett gyakorlata volt, akkor egy olyasmit kér, ráadásul költségmentesen, amely ugyan létezett még a régi német birodalmi jogban is, de a Német Szövetségi Gyűlésnek semmilyen jogköre nem volt egy ilyen privilégium, vagy ilyen biztosíték kiadására. Úgyhogy végül is aztán minden egyes német állammal külön-külön meg kellett egyezni a Goethének, és végül is minden állam, minden német államtól, Oroszországtól, Ausztriáig megkapta ezt a privilégiumot. És amikor kiderült, hogy a könyv szakmában elterjedt, hogy létezik egy, Goethének kezében van egy ilyen tervezett ilyen összkiadást, és létezik egy ilyen privilégium a kezében, akkor ugyan nem Goethe által meghirdetve, de egy ilyen nyilvános informális aukció indult meg. 36 kiadótól kapott ajánlatot, ezek közül mintegy 20-szal tárgyalásba is bocsátkozott. Ugye ez egy elég nagy szórással érkeztek be ezek az ajánlatok, egészen az egészen csillagászati 118 ezer tallértól, egészen egy csekélyebb 17 ezer talléros ajánlatig. Ugye ezek az ajánlatok, nem ajánlattevők nem tudtak egymásról, közvetlenül Goethét keresték meg ezekkel az ajánlatokkal. De hogy ugye Goethének ekkor volt egy már 25 éve volt egy bevett kiadója, mégpedig Johann Friedrich Kotta, akivel az előző években pont egy ilyen utánnyomási, itt most nem részletezendő ügy kapcsán megromlott a viszonya. De annak ellenére, hogy elfogadott más könyvkiadóktól ajánlatot az összkiadásra nézve, egy privát aukciót is megkezdett a Kottával. Ugye egyrészt neki szegezte a kérdést, hogy mi lenne az a végső összeg, a legmagasabb összeg, amit nekem és családomnak egész írói életemért, ugye ezek nagyon erős kifejezések, egész írói életem honorálásaként megígérhet. És itt megint fölüti a fejét a Böttiger, aki a Kottánál szítja a tüzet, hogy milyen sokan jelentkeznek, milyen sokan tesznek ajánlatot a Goethének, és ő hogy foglalkozik is ezekkel, és ráadásul az a hír járja, hogy Kotta 40 ezer tallért ajánlott fel neki, és ezért Kotta, aki egyébként akkor nincs is Németországban, ír a Goethének, hogy akármilyen ajánlatot is kap másoktól, ő 10 ezer tallérral többet fog kínálni annál, mint a legmagasabb ajánlat, amit ennek erre a kiadásra kaphat. Végül is aztán ő kapja meg, ugye nem ő ajánlja a legtöbbet, nem arról van szó, hogy csak ugyan a legmagasabb ajánlatnál 10 ezerrel többet ajánlana, 60 ezer tallérért adja el neki Goethe ezt a jogot, és a kiadás így is jelenik meg ezzel a szlogennel, vagy ezzel a megjegyzéssel, hogy a Német Szövetségnek a privilégiuma védi ezt a kiadást. Milyen jellegű aukciók ezek? Ugye négy típusú aukciót szokás megkülönböztetni. Az első az angol árverés, ez a legismertebb. Egyre magasabb összegeket ajánlanak a résztvevők, és aztán végül, amikor már csak egy marad, akkor zárják le a licitet. Van a holland árverés, ami ennek pontosan az ellenkezője, ezt ilyen virágüzletekben alkalmazták, ott a kikiáltó bemond egy magas árat, és onnan megy lefelé, és az nyeri meg a licitet, aki először jelentkezik egy adott áron. Tehát ennek pont fordított a logikája. Aztán van az úgynevezett zárt licites árverés, amit ma a közbeszerzéseken szokás alkalmazni. Minden pályázó, licitáló ad a többitől függetlenül, és a többi által nem ismerten ad egy ajánlatot, és abból a legmagasabbat, vagy a legalacsonyabbat kiválasztják, ami éppen a dolognak a lényege. És van egy negyedik, az úgynevezett Vickrey aukció, amit egy William Vickrey nevű kanadai közgazdász, később Nobel-díjas közgazdász írt le, és pontosan a közbeszerzések minél hatékonyabb, minél az állam számára, vagy a közbeszerzés kiíró számára minél hatékonyabb lebonyolítását célozta. Ez azt jelentette, hogy a legmagasabb licitet tevő kapja meg az adott megbízást vagy árut, viszont a második legmagasabb ajánlatot kell kifizetnie. És a Vickrey különböző matematikai módszerekkel bebizonyította, hogy ez az a módszer, amivel biztosítani lehet azt, hogy a licitáló azt a licitet tegye meg, amely az ő számára a dologért valójában szánt maximális értéket jelenti. Ezt egyébként ilyen filatéliai, vagy ilyen bélyeggyűjtő árveréseken alkalmazták először a 19. században ezt a módszert, de a Hermann és Dorothea aukció esetében is valami hasonlót látunk. Ebben az esetben ugye Fivegnek lett volna egy ajánlata, amelyhez képest viszont a második legmagasabb ajánlatot, Goethe saját ajánlatát kellett kifizetnie. Ott ugye az a különös eset állt elő, hogy ez a két ajánlat egybeesett, és nem is véletlen volt, hogy ez egybeesett, hanem egy ilyen közvetítői manipulációnak az eredményeként történhetett ez meg. A Fivegnek nagyon jól járt ezzel a módszerrel, ugye 1000 tallért fizetett a kiadás jogáért, csak az első kiadáson nagyjából 2600 tallért keresett, és Goethe közel haláláig nagyjából még 20 ezer példányban tudta eladni ezt a művet. Az utolsó kiadás körüli herce-hurce pedig leginkább a zárt licites árveréshez hasonlít, tehát itt sokan licitáltak egymástól függetlenül, egymás által nem ismert összegekkel. Kotta végül 60 ezer tallért fizetett érte, mint már említettem, ez mai értékben nagyjából 1 millió eurónak felelhet meg. és 1840-ig összesen 19.050 példány kelt el belőle, ami azért lényeges, mert volt a szerződésben egy záradék, hogy 20.000 példány fölött még különböző bónuszok lépnek életbe, de ez erre végül nem került sor, hiszen az eladott példányok száma éppen ez alatt volt. Mi minden vonható le ebből a két esetből, stratégia, innováció és habitus tekintetében. De az érdekes, hogy Goethe módszertani monopóliummal élt mind a két esetben, tehát ő határozhatta meg azt a módszert, amellyel áruba bocsátja a műveit. Ebben szerepet játszott az, hogy neki magának is volt erős aukciós tapasztalata, nagyon aktív volt, különösen ebben az időszakban a műkincs és az érme piacnak az aukcióin. Úgyhogy akár lehetséges, hogy ezt a Vikri aukcióra jellemző második legmagasabb ajánlatot kell kifizetnie a legmagasabb ajánlattevőjének, tehát hogy ezt innen is meríthette. Érdekes, hogy erre is különböző matematikai modellek vannak, hogy a tárgyalásnak, tehát az, hogy egy könyvkereskedővel közvetlenül bocsátkozik tárgyalásba, vagy egy szélesebb árverése bocsátja az egészet, itt általában azt szokás mondani, hogy mindig az árverés a jövedelmezőbb az eladó számára, tehát ez is motiválhatta Goethének, különösen a második esetben, például a Kottával való tárgyalásain nem is zsarolás, de egy erős ér volt a kezében. Viszont ezeket minden esetben valamilyen információs asszimetria meghatározza, nem csak arra nézve, hogy Goethe nem tudhatta, hogy mi lesz az a végső áram, eddig egy adott kiadó vagy kiadók egy csoportja hajlandó lesz elmenni a licitálásba, hanem, mint láttuk, a közvetítők is képesek voltak torzítani ezt az információs helyzetet, mint az, hogy a Böttinger kikotyogta, vagy legalábbis sejtette, hogy mit tartalmazott Goethe eredeti ajánlata. Ugye ez a közvetítők szerepe. Ugye az egyes esetekben lehet más-más a haszonmaximalizálásnak, vagy általában a piac felmérésének az aránya. Itt hosszú és rövid távú érdekek is szerepet játszanak. Ugye a Hermann és Doroteo esetében Goethének egy rövid távú érdeke volt, szeretett volna még egyszer elmenni Olaszországba, és ehhez volt szüksége extra jövedelemre, míg az összkiadás esetében pedig egy hosszú távú, ugye a leszármazottait is tekintetbe vevő tárgyalási stratégiát követett. Tehát azt mondhatjuk, hogy a homo economicus és a klasszikus Hausvater pozíciói közül inkább az utóbbi volt az, ami a Goethe tárgyalási stratégiáit vagy aukciós pozícióit itt meghatározott. Nem a lehetséges legnagyobb közvetlen haszon, hanem egy hosszú távú biztos befektetés volt az, ami, vagy biztos jövedelemforrás volt az, amit különösen kifejezetten az utolsó összkiadás kapcsán érvényesített. És ennek kapcsán vethető föl az, hogy Goethe egész alkotói habitusa egy nem piaci, és valójában nem a professzionális íróra jellemző habitussal írható le, amely ráadásul egy nem kapitalista társadalomban, tehát egy ilyen brandi, monopóliumok által uralt kereskedelmi viszonyrendszerben tájékozódó habitusnak vagy mentalitásnak a tünete lehet ez a két, mind a két aukciós innovációja vagy kísérlete. És zárásképpen két idézet, ami jól leírja talán azt a két pozíciót, ahonnan Goethe beszélt ezekben az esetekben. Az egyik, amit Schiller írt Kottának, amikor Kotta először próbálta megkönnyékezni Goethét azzal, hogy legyen az ő kizárólagos szerzője. Tehát itt Schiller kiemeli, hogy egyrészt azért nehéz üzletelni Goethével, mert nyilvánvalóan nagyon sokra értékeli önmagát, és abszolút nem érdekli a könyvkereskedő boldogulása, vagy az egyenlet másik oldala, és a könyvkereskedelem logikájáról amúgy is csak nagyon homályos elképzelései vannak. Ezt odailleszthetjük magyarázatként, hogy miért élt 1790-ben egy ilyen nagyon-nagyon szélsőségesen különleges tárgyalási eljárással. A másik pedig, ami az összkiadás körüli alkudozásokban motiválhatta, az megint csak egy ilyen aszimmetria kiadó és szerző között, amely egyfajta zéró összegű játékként képzeli el ezt ennek a két alkupozíciónak az összeütközését. Tehát mintha a kiadó mindent tudna, és a szerző pedig semmit nem tudna, arra nézve, hogy mi is az ő saját személyes érdeke ebben a helyzetben, és a szerző saját érdekeit csak a kiadó rovására érvényesítheti. Igen, és itt néhány szakirodalom, ahol ezzel a két nagyon jól feldolgozott esettel bővebben is foglalkozott. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon